Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok, itt vagyunk ismét a kézi vezérléssel pár nappal a Férfi Európa bajnokság után, és természetesen majd kibeszéljük, hogy mi minden történt, mire emlékszünk szívesen, mire kevésbé, és hogy egyáltalán milyen benyomásaink voltak az Európa-bajnokságról, de előtte egy friss hír, mármint hogy felvételünkhöz képest nagyon friss, de hát még akkor sem lesz elavult, amikor ti ezt hallgatjátok. Tudnélik, most, hogy odaültünk a géphez, azt látjuk, hogy a Debrecen megóvta a Fradi elleni bajnokit, ami ugye a Ferencváros megnyert, természetesen női kézilabdáról van szó, méghozzá azért, mert Tomori Zsuzsi az egyik kiállításnál tizenvalahány másodperccel előbb jött vissza a pályára, mint ahogy az szabályos lett volna, és hát ez az óvási alap, és alapos indoklás is társul hozzá. Hát úgy látszik, az óvások idejét éljük, mert a férfi EB-n is volt egy emlékezetes óvás, majd erről is beszélünk. Na de akkor kezdjük ezzel. Így első olvasásra mit gondolsz, Attila?
Hát első olvasásra úgy tűnik nekem, hogy ez megalapozott óvás lehet, hiszen ez egy nem egy ténybeli, nem is tudom, hogy fogalmaztak.
Tehát nem egy tévedés, nem? Nem egy bírói tévedés.
Igen. Tehát nem az volt, hogy a szabályokkal ellentétesen döntöttek, hanem szabályokkal ellentétes dolog történt, nem az volt, hogy a játékvezető döntése, megítélése alapján lett az eset ugye eldöntve. A másik pedig az, hogy ugye itt a bajnoki mérkőzésről van szó, ahol azért egy újrajátszás adott esetben az teljesen elképzelhető, mint egy világversenyen, ugye ez egy abszurdum, hogy hiába óvnak meg bármilyen meccset, és hiába van igaza, aki megóvja, nem nagyon lehet mit csinálni. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ezt elfogadják, aztán persze lehet, hogy előszednek olyan fajta olvasatát a szabályzatnak, ami szerint mégsem. Mindenesetre az érthetetlen, hogy ahogy olvastam, hogy ezt jelezte ott a helyszínen a DVSC-nek a másodedzője a zsűriasztal felé, hogy mi történt, és mégsem intézkedtek.
Igen, ez talán a legérdekesebb része az egésznek, hogy ott a fotó is, meg állítólag ugye az M4 felvételein egyértelműen látszódik, hogy Kudor Kitti ezt szóvá teszi a zsűriasztalnál. Hát akkor ez egy hatalmas mulasztás, mert hogyha mondjuk maguktól nem veszik észre, az is nagyon furcsa, de így, hogy most felhívják rá a figyelmüket, és nem csinálnak semmit, az teljesen érthetetlen.
Igen, hát különösen az nekem mindig furcsa, amikor a zsűriasztal hibázik, mert ugye a játékvezetőknek nyilván nehéz dolguk van, futkároznak ide-oda, történnek gyorsan egymásnál a dolgok, nem feltétlenül tudnak mindig jól koncentrálni, de a zsűriasztalban nál ugye van olyan személy, akinek gyakorlatilag csak az a dolga, hogy azt figyelje, hogy nincs-e szabálytalan csere, hogy időben kimegy be a pályába a kiállítás után. Tehát ezt elnézni, ez furcsa dolog nekem. De hát nyilván ott is emberek ülnek, ők is tudnak hibázni. Minden esetre azt hiszem, hogy így összességében ez tényleg befolyásolhatta a mérkőzést, még akkor is, hogyha nem valószínű, hogy ezen dőlt el, de egy olyan esemény a mérkőzésnek, ami befolyásolta az eredményt adott esetben.
Így van. Hát ennél többet most ugye ehhez nem tudunk hozzátenni. Kíváncsian várjuk az MKS illetékes bizottságának a döntését, mert ez tényleg elsőre nagyon, nagyon hitelesnek tűnik, de hát ahogy mondtad, azért viszonylag ritka azon esetek száma, amikor az óvásoknak helyt adnak. Tehát majd meglátjuk, hogy most éppen mi lesz majd a döntés, vagy hogy alakul ennek a meccsnek a sorsa, ami egyébként valóban befolyásolja az egész bajnokság végkimenetelét. Tehát itt azért kell ezt nagyon alaposan megvizsgálni, mert itt nem csak egy szimpla bajnokiról van szó, persze minden bajnoki fontos, de hát ez egy különösen kiemelt meccs volt. Ez a két pont, ez nagyon sokat dönt, vagy dönthet a későbbi győztesről, dobogósokról, és a többi, és a többi.
Így van, tehát ezt nagyon körültekintően kell megvizsgálni, és igazából a Ferencvárosnak azért kellemetlen, mert nyilván elég sűrű a programjuk, és ha újra kell játszani egy mérkőzést, az bele kell valahogy sámfázni a programjukra, az nem fog jól esni nekik, de hát igazság szerint a mérkőzés képe alapján azért nem kell nagyon izgulniuk, hogy az új rátszást is valószínűleg meg fogják nyerni, mert egyértelműen jobbak jelenleg a Debrecen.
Igen, legalábbis ez a meccs ez valóban ezt mutatta, hogy egyébként erről is szót ejtsünk, hogy ott kifejezetten jól és összeszedetten játszott a Fradi, és igazság szerint bár fölzárkozott a második félidőben a Debrecen, de voltak éppen nem volt esélye azon a találkozón.
Igen, inkább a másik oldalról közelíteném meg, és Szilágyi Zoltánnak a nyilatkozata is ezt támasztotta alá, hogy a Debrecen mélyen az alatt játszott, amit láttunk tőlük a szezonban a jobb mérkőzéseken, tehát egy kifejezetten gyenge teljesítmény nyújtottak az első fél.
Hát körülbelül, mint az Odense elleni BL meccsen otthon. Nagyjából ugyanazt láttuk.
Igen, igen. Igen, tehát nem volt az a fajta lendület és elhivatottság vagy hit bennük, ami kell ahhoz, hogy egy rangadót megnyerjenek. De hát nyilván az óvás, ha megadják, akkor a következő mérkőzés.
Hát ez az. Ott
nekik, úgyhogy érdemes lát, nekik ezzel próbálkozni.
Láttuk már több arcát a Debrecennek idén, úgyhogy láttuk ennek gyökeresen az ellenkezőjét is, amikor szinte szárnyaltak önmagukhoz képest. Tehát, hogy valóban, hogyha azt a formájukat hozzák, akkor simán megszoríthatják, meg is verhetik a Fradit. Tehát, ez benne.
Igen, és ott a Ferencváros az különleges helyzetben van most, ugye, mert gyakorlatilag ezen a bukaresti mérkőzésen, ami a hétvégén esedékes, hát nagyjából eldőlhet a sorsuk a BL-ben, mert azt hiszem, hogyha tudnak pontot szerezni, akkor meg lesz a továbbjutás, viszont ha kikapnak, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és ez a bajnokság szempontjából nyilván nem mindegy azért, hogy a fókuszt hova fogják tenni a következő hetekben.
Így van. Jó, térjünk át akkor a férfi EB-re, és akkor kezdjük az óvásnál, ha már ugye óvással kezdtük ezt a műsort. Francia-svéd elődöntő, időn túli szabaddobás és Prándi lába. Ismerjük már az egész sztorit, azt is tudjuk, hogy az EHF elutasította az óvást, de azért azt gondolom, hogy és nem csak ez az ítélet, hanem sok egyéb EB-n történt furcsaság azt mutatja, hogy ezen a téren azért nagyon nincs minden rendben, és egyre inkább nincs minden rendben. Tehát ahogy megyünk előre a világversenyeket tekintve, akár felnőtt, akár korosztályos világversenyek, tényleg egyre csak szaporodnak ezek a nagyobbnál nagyobb bakik.
Igen, hát itt azt hiszem, hogy érdemes ezt így szétszálazni, ezt a történetet. Ugye, ha konkrét esetre gondolunk, ott egész nyilvánvaló, hogy a szabályok szerint az szabálytalan volt az a gól, mert nem volt a földön a lába a játékosnak. Másik oldalról az is egészen nyilvánvaló, hogy ezen nem lehet óvni, tehát ez nem lehet óvási jog, hiszen ez a játékvezetőnek a megítélésén múlik, és hiába ez egy kiemelt pillanata volt a mérkőzésnek, ha ebbe az irányba elindulunk, hogy minden ilyent meg lehet óvni, akkor nincs vége, mert gyakorlatilag ugye a 7 méteresek elvégzése az hasonló ez a szituációhoz, ott is rengetegszer elugranak a játékosok, ami szabálytalan. A beálló játékosok góljainak a szerintem legalább a fele szabálytalan, abban az értelemben, hogy lent van valamelyik testrészük a
földön. Igazad van, csak ugye bocsak, hogy van ez a bizonyos utolsó félperces szabály, amit egyébként már senki se tud egész pontosan, hogy voltaképpen mit is takar.
De hát azt takarja, igen, semmi más nem takar az utolsó félperces szabály, hogy az utolsó fél percben a játékvezetőnek bármilyen eseményt joga van.
Na és például ezt is joga lett volna.
Igen, de ez sem óvási jog, mert joga lett volna, de nem használta ezt a jogát, tehát ez a diszkrecionális joga a játékvezetőnek, hogy mikor videózik, mikor nem. Ha az lenne a szabálykönyvben, hogy kötelező neki videóznia, azt ja, nem lehet szerintem betenni, mert mi
teljesen egyetértek veled, szerintem se volt, tehát az óvást el kellett utasítani, én is azt gondolom, csak ugye furcsa érzések kavarognak az emberben, mert látja, hogy valakinek igen, igaza van, valami történt, valami rossz döntés történt, ami aztán tényleg 100%-osan befolyásolt minden, mert ugye ha az befújják, akkor a svédek jutnak tovább, tehát akkor pont, és a svédek jutnak a döntőbe, tehát.
Igen, na most én azt hiszem, hogy azért nem videózták meg, mert a videózás alapján is nagyon nehezen lehetett szerintem ott a helyszínen eldönteni ezt. Tehát nyilván utána, amikor nyugodt körülmények között mindenki megnézi, kikockázza, akkor látszott, hogy elemelkedett a lába, de a játékvezető egyáltalán nem biztos abban a pillanatban, amikor kikéri a videót, hogy azon mindent fog jól látni.
De várjál, hallott?
És simán bevihette volna magát abba a szituációba a játékvezető, hogy videót kér, és nem lesz okosabb tőle, és akkor viszont nagyon nehéz már jó döntést hozni.
Képzeld el, hallottam még egy érvet, hogy miért nem videózták meg, és hajlok rá, hogy ezt elhiszem, hogy vagy hogy nagyon nagy súllyal nyomhat ott alatba, az, hogy a helyszínen nem reklamált senki. Tehát ha visszaemlékszel a meccsre, a franciák örömújongásban törtek ki, a svédek lehajtott fejjel ültek a padon, és nem hittek a szemüknek, de nekem nem rémlik, hogy bárki rohant volna a bírókhoz, a zsűri asztalhoz, hogy azonnal nézzék meg. Ezt utólag nézték vissza a svédek ezt a jelenetet, utólag fedezték föl, és szerintem a két bíró is úgy gondolta, hogy hát jó, hát szépen bevarta, óriási gól, ők is tátott szájjal nézték, senki nem reklamál, oké, vége. Illetve hogy jön a hosszabbítás.
Igen, ez biztos, hogy benne volt. Hozzáteszem, hogy a játékvezető videózásában elvileg nincs annak jelentősége.
Ebben igazad van, de mégis az úgy életszerű.
Igen, de az az igazság, hogy ott a helyszínen voltam, és tehát ez a kézilabdázás történetének egy olyan jelenete volt, ami nem sok
hát láttunk nem
eddig. És mindenki hatása alatta volt, a franciák, a nézők, a bírók, a svédek is. Mert tegyük a szívünket, vagy a kezünket a szívünkre, ez egy olyan mozdulat volt, ami gólt érdemelt, független attól, hogy szabálytalan volt, vagy szabályos. Tehát nekem sok mindenféle okoskodást hallottam, volt, aki azt mondta, hogy hát így könnyű bedobni, hogy egy picit elugrasz, próbálja meg valaki. Tehát ez egy olyan extra mozdulat volt a Pranditól, ami önmagában gólt érdemel. Most attól függetlenül, hogy a szabályok szerint nem volt szabályos, tehát itt nem arról volt szó, hogy bedobott egy hetes szabálytalan, amit be lehet dobni szabályosan is adott esetben. Ez egy olyan egyéni kiemelkedő dolog volt, amire évtizedekig fogunk emlékezni. Tehát mindenki a hatás alatt volt ennek, maradjunk abba ott a helyszínen, és persze a svédeknek ez nagyon kellemetlen volt, de 10 kézilabda semleges kézilabda szurkolóból 9 biztos azt mondaná, hogy na hát azért adjuk már meg, hát mekkora gólt lőtt az ember vízszintes mozdulatból 119-el.
Ez mind igaz, csak ettől még szabálytalan, hát a svédek biztos a nem ezt mondanák. Hát oké, értem, de hát ami szabálytalan, az szabálytalan most bármennyire is szép. Tehát erről nehezen igen, fogsz tudni meggyőzni, hogy...
Nem, de nem is akarok meggyőzni, csak azt mutatjuk, hogy miért nem...
Ja, így értem, igen.
Videóztak egyrészt, másrészt pedig ugye nyilván aki régóta benne van a kézilabdában, az tudja, hogy a svédek jobb, hogyha nem panaszkodnak a játékvezetésre a kézilabda történetében. Tehát a svédek igencsak azon az oldalon állnak, ahol általában javukra tévedtek.
Ők az régen volt. Nem? Nem?
Hát attól nem feltétlenül.
Arra a nagy svéd válogatottra gondoltam.
Európa bajnokságon, ugye az utolsó, ott is az utolsó pillanatban a Fabregasnak megfogott egy lövését a Palika, ami egy olyan helyzet volt, ami majdnem biztos, hogy hetest kellett volna ráfújni, azt se videózták meg, és nem fújtak rá hetest, tehát azért ezek a dolgok nem összehasonlíthatók, de a nagy csapatok életébe kiegyenlítődnek. Úgyhogy én nem tartom ezt igazságtalannak olyan értelemben, hogy a svédek kézilabda történetében
nem is
egy fejezet lesz. És azon kívül, hogy ott volt még a hosszabbítás, tehát azt is megnyerhették volna. De hát nyilván egy kicsit a franciákhoz húz a szívem, csak ezt arra gondolok, hogy tényleg ez a lövés, ez a mozdulat, ez ilyet nagyon-nagyon...
Hát ez egyértelmű, tehát brilliáns volt egyébként. És nem is, nem ezt akartam természetesen, vagy ebből az egészből kihozni, hogy most, hogy mondjam, igazságtalan vagy nem igazságtalan, mert ez megtörtént, pont a tévedés benne van, hanem azt, amivel kezdtem, és erről kéne egy kicsit beszélgetnünk, itt vagyok kíváncsi a véleményedre, hogy nagyon sok sebből vérzik most már ez az egész bíráskodás, ez a videózás, ez a challenge, ez az utolsó 30 perc. Tehát azt látom, és azt gondolom, hogy nem csak én, hogy ez az egész nincs jól kitalálva. Itt kicsit futunk a pénzünk után, nagyon sok benne a rögtönzés, a variálás, és nagyon-nagyon sok benne a hiba. És hogy lehetne ezt lejjebb szorítani? Mert valahogy lejjebb kéne, mert ez így nem jó.
Hát igen, egyértelmű, hogy a játékvezetésre komoly problémák vannak, a szabály értelmezéssel véleményem szerint komoly problémák vannak, néhány helyen a szabályokkal is. A játékvezetők, konkrétan a játékvezetők minőségével is helyenként komoly probléma van, tehát nem kifejezetten jó képességű játékvezetőket is látunk a pályákon, akik nincsenek a helyzet magaslatán. És most itt nem is beszélek arról, hogy vannak-e valamilyen előítéleteik, tehát hogy adott esetben nem csak azt fújják, amit látnak, mert az is nyilván előfordul, de összességében most, ha rágondolok például a döntőnek a bíráskodására, azt én magam részéről botránsan gyengének találtam. Tehát olyan módon nem hasonlítottak egymásra a különböző szituációknak a megítélései, ami szerintem egy világbajnoki vagy egy európa-bajnoki döntőn problémás. Tehát az utolsó negyed órában gyakorlatilag nem voltak szabályok, ideértve a hosszabbítást is. Ott már mindent lehetett csinálni, és a játékvezetők úgy voltak vele, hogy hát én nem fújok semmit, az biztos, birkózzátok le egymást. Tehát ami 20 perccel előtte 2 percet ért, az már ott még egy szabad dobást is alig, független, hogy melyik oldalon. Tehát nagyon, nagyon nehéz mérkőzés volt, az igaz játékvezetői szempontból, de én azt gondolom, hogy a két spanyol kifejezetten gyenge volt ezen a mérkőzésen. Nem befolyásolták az eredményt szerencsére a döntéseik, azt hiszem, hanem inkább csak a szabadjára engedték a gyeplőt, és nem volt kézbe tartva ez a mérkőzés, és nem az indulatok miatt, hanem a szabályok betartása miatt.
Igen, ebben egyébként igazad van, mert én is így gondolom, és nem fölmentve most őket, mert szerintem is gyenge napot fogtak ki, de viszont az összes játékvezetőt egy kicsit nem is felmentve, de árnyalva a képet, azt gondolom, hogy a szabályok sem jók. Tehát nehéz olyan szabályokat következetesen betartani, amik önmagukban sem jók, ez már szerintem a napnál világosabb. Hát akkor hogy kérjük számon szerencsétlen játékvezetőn, hogy legyen következetes, és ő legyen jó, ha a szabály sem az?
Igen, tehát a szabályokat ugye akkor alkották, amikor sokkal lassabb volt a játék, és kevésbé dinamikus, és a játékosok fizikai felkészültsége nem tett lehetővé bizonyos szituációkat, amire nincsenek a szabályok kitalálva. Tehát itt Nagyon nagy mértékben az interpretáció múlik manapság minden, hogy melyik játékvezető hogy ítél meg valamit. Gondoljuk csak a beálló körüli védekezésre. Konkrétan mondjuk a Bánhidi Bence életére a játékvezetőkkel kapcsolatban, hogy hol nem fújnak le ki semmit, hol meg mindent, hol meg ezt igen, azt nem. Tehát nagyon nehéz azt a következetességet látni, például ebben a konkrét esetben is, hogy akkor a szabály mit mond igazából, a szabály erre nincs egészen kidolgozva, vagy ki van dolgozva, de nagyon nagy részben a játékvezető megítélésén múlik egy adott szituáció, és ehhez az kellene, hogy jó bírók legyenek, akik értik a játékot, akik játszottak maguk is, és tudják, hogy egy ilyen szituációban mi történik, nem pedig a padba tanulták meg, hogy a videón láttam, hogy ha itt van a keze, a szabálytalan, meg ha meghúzza a mezét, akkor az csúnya dolog. Vannak mezhúzások, amik abszolút befolyásolják a játékosnak a mozgását, van, amik meg egyáltalán nem, de a megítélése ugyanaz, hogyha látja a bíró.
Igen.
Tehát de nagyon nehéz azért a játék szabályokat olyan módon átalakítani, hogy az ne vezessen egy teljes káoszhoz. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy a szabályokat változtatgassuk, inkább annak lennék híve, hogy a játékvezetők felkészítése és kiválasztása jobb legyen. Csak hát onnantól kezdve, hogy látjuk, hogy nagyjából kik készítik fel a játékvezetőket, és kiktől tanulnak, hát nem várok gyökeres változást. Tehát sajnos ebben együtt
igazad kell van, de én a törekvést hiányolom, tehát én azon is örülöm, hogy ugye nagyon sokat beszéltünk ez az idő megállítása végén, tehát azt viszont arra lehetne törekedni, tehát egyszer vehetnék már a fáradtságot az illetékes urak, hogy ne kapkodjanak, mint a bírói, vagy az edzői challenge volt a női Final Four-on, ami egy teljes őrület lett. Mert...
De például, igen, ez...
Na, várj, csak hagyd mondjam végig, bocsánat, csak egy fél mondat.
Nem csak
csak azt szeretném mondani, hogy tehát vehetnék már egyszer a fáradtságot, hogy végigveszik azokat a szabályokat, amik ilyen, amiben sok a szubjektív elem, és megpróbálják, csak azokat megpróbálják egy kicsit csökkenteni. Minél kevesebb lenne az, hogy a megítélésre bízva, annál közelebb jutnánk. Tökéletes soha nem lesz, igazad van. Egyik mezhúzás ilyen, a másik olyan, belefordul, nem fordul bele, az a szélső védekezés. Valószínűleg szinte lehetetlen teljesen egyértelművé tenni. De azért törekedni kéne rá, hogy ilyen kapaszkodók legyenek, ahol egyértelmű dolgok alapján lehet dönteni. Csak erre gondoltam. Ne kapkodjanak!
Persze, így van, és az utolsó fél percnek, vagy egy percnek a történéseit az biztos, hogy sokkal jobban lehetne használni a technológiát, meg az idővel való gazdálkodást egyértelműbb szabályokkal. Most az edzői challenge-el kapcsolatban azt azért érdemes elmondani, amit a Widerer mondott, és volt benne igazság, hogy gyakorlatilag az edzői challenge például ebben a szituációban megoldás lehetett volna, a svéd-franciára gondolok, mert ott az edző azt mondja, hogy nézd meg, akkor megnézik. Aztán, hogy utána mit döntenek, az egy másik kérdés, mert azért a futballban, a várnál elég sokszor látjuk azt, hogy megvározzák, és akkor utána döntenek egy olyat, hogy mindenkinek az égnek áll a haja, hogy 11-es volt vagy sem, mert ők úgy látták mások meg.
Figyelj!
Ez nem egy abszolút dolog. De minden esetben...
Várjál, alapvetően támogatom, most a Widerer szerintem most nem mondja semmit, mert önmagának mondja, mert igen, alapvetően igaza van, és alapvetően tök jó dolog az edzői challenge, csak akkor kéretik jól kitalálni az egészet, meg kéretik megosztani a kézilabdás társadalommal, meg az edzőkkel, meg tesztelni, hát nem bedobni a női bajnokok ligája Final Four-on a semmiből, hát oda mentünk az edzőkhöz, azt se tudták, hogy miről beszélünk. Hát persze, hogy nem kérte ki senki.
Így van, tehát ezt akartam vele mondani, hogy nem maga az ötlet rossz, hanem rosszul volt az bevezetve, nem volt kitesztelve, nem volt egyértelműsítve, hogy ki, mikor, mit csinálhat, és ebből kifolyólag az edzők bojkottálták tulajdonképpen ezt, mert van elég bajuk, hogy még ebben is foglalkozzanak, de azért, mint ötlet, az biztos, hogy bizonyos szituációkra megoldás lehet, Különösen egy ilyenre.
Hogyne, abszolút.
Mert a játékvezető úgy látta, hogy én nem ott kell challenge-élni, oda ment volna a Solberg, és azt mondja, hogy én meg szeretném.
De hogy másnap, most nem akarom az összes anomáliáját kiemelni, de mondom azt az egyet, amit én ott a Final Four-on föltettem öt illetékesnek, és senki nem tudta rá választ, hogy mi van akkor, abban az esetben, hogyha ugye meg van határozva, hogy milyen szabálytalanságokra lehet, mert nyilván mindenre, fűre, fára, bokorra nem lehet challenge-et kérni. És mi van akkor, ha mondjuk fejbelövés lenne, de kiderül, hogy nem volt fejbelövés. Akkor az most elvesztegetett challenge, vagy nem elvesztegetett? Tudom, most nem menjünk bele, mert csak azt mondom, hogy valószínűleg még öt ilyen van, vagy hat ilyen van, amit jól végig kell gondolni, le kell tesztelni, tényleg egy korosztályos világversenyen, stb. Hogy kiderüljenek ezek az anomáliák, amik egyébként lehet, hogy csak menet közben derülnének ki. Na és akkor aztán milyen kell? Most gondolod, hogy valaki kikéri a női Final Four-on, és kiderül, hogy arra nem is kérhetett volna, mert az végül is nem is volt olyan szabálytalanság, óriási káosz lett volna. Tehát így még jó, bölcsek is voltak az edzők, hogy nem kérték ki.
Igen, igen, tehát ez mindenképpen keresni kell a megoldásokat, és ami egyébként szintén egy probléma a kézilabdás társadalomban, hogy a játékvezetők teljesen elkülönülnek a játékosoktól és az edzőktől. Tehát ők azt gondolják, és az a szemlélet, hogy az egy külön hivatás, mi ismerjük a szabályokat, ti csak kézilabdázatok, meg egyezködjetek, és ez véleményem szerint egy abszolút téves felfogás, mert nem lehet ilyen módon hozzáállni a dolgokhoz, hogy nem veszik figyelembe a játékosoknak, illetve az edzőknek a véleményét a különböző szituációkról. Most nem a konkrétan a meccsen mondom, hanem a játékvezetés stílusának kialakítására. Tehát ebbe biztos, hogy jobb lenne egy dialógus, és nem pedig úgy állni hozzá, hogy nagyon sok játékvezető sajnos hozzááll, hogy ellenséges módon tekint az edzőkre különösen.
Igen.
Akiknek ugye mindig csak hőbörögnek, meg reklamálnak. Igen. Ebbe igazuk van a bíróknak persze, csak Én azt sokkal jobban szeretem, ami a Bundesligában történik, ahol a játékvezetők egyértelműen egy partneri viszonyt próbálnak kiépíteni az edzőkkel és megbeszélni a dolgokat. Persze ettől még néha piros lapot adnak, meg sárgát, de sokkal inkább célra vezető szerintem az, hogyha itt a felek jobban meghallgatják egymást, mint hogy saját sarkában mondja, hogy ki
hát az érdekes, hogy tulajdonképpen most így hallgattalak, ez döbbenetes, hogy így van. Tehát, hogy egyáltalán ez felvetődik, hogy ezt külön kasztként kell kezelni. Hát az egyik a másik nélkül nem létezhet, nem is lehet jó döntéseket hozni. Hát valószínűleg tényleg egy olyan testületet kéne, ahol van bíró is, meg játékos is, meg edző is, meg mit tudom én, akár újságíró is, most tényleg meg tévés, aki teljesen máshogy látja az izékből. Itt van ez a, most hagyj csak, hogy ez a videózás. Hát ezt se értem. Hát az EHF, hát azért nem egy szegény ház, ez egy EB. Hát hogyha van videózás, akkor teremtsék meg a feltételeit, hogy olyan VAR legyen, mint amilyen a futballban van. Hát ez egy kabarétréfa, hogy ott a kis monitort kell nézegetniük. Miért nincsen külön VAR játékvezető, aki fölhívja a figyelmet? Tehát 5 millió kérdés van, és itt is azt érzem, hogy ez sincs kitalálva ez az egész. Jó, van videóbíró csomós voltákban, legyen itt is. Azt olyan sufni tuning. Hát pont olyan is a sporták, sajnos ebből a szempontból.
Igen. Igen, hát aki ismeri azért az EHF-et, meg az IHF-et is, az tudja, hogy azért a szervezet, meg a benne levő emberek azért messze nincsenek olyan professzionális szinten, mint a játék maga. Maradjunk ebbe, tehát sajnos itt le van maradva ez a fajta back office a játék fejlődésétől, ebbe is jó lenne előrelépni, de hát ennek sok tényezője van nyilván. Minden esetre az már egy lépés, hogy a Widerer maga elismerte, hogy problémák voltak, bár ő három problémát mondott csak az egész EB-n, ami nem túl sok, hanem sokkal több volt, de már az, hogy ezzel azért elismerte, hogy komolyan kell foglalkozni, ez egy jó dolog, mert legalább nincsenek elefántcsont toronyban e tekintetben a vezetők, és ez tényleg nagyon segítene a játék imidzsének a javításában. Meglátjuk, hogy sikerül előrelépni a tekintetben.
Hát nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Az biztos, hogy erről még sokat fogunk beszélni. Ja, akkor a végére azért gyorsan tegyük hozzá, hogy megvannak a meccsorrendek az olimpiai selejtezőre, ami a nőknél eléggé pikánsra sikeredett, hiszen a magyar-japán az utolsó meccs. Ugye a férfiaknál nincs ekkora jelentősége.
Hát, de szerintem a férfiaknál is, hogy a magyar-portugál az utolsó.
De ott nem...
És azt fogja eldönteni.
Jó, fele tudja Tunézia, mennyire lesz veszélyes. Ott nagyobb esélyt látok körbeverésekre, mint a nőknél. Mert ott Kamerun semmiben nem fog beleszólni, nem? Semmi?
Nem. A Tunézia nem tud beleszólni, és a norvégok, különösen a Norvégiában lesz a selejtező, amire jó esély van. Akkor azt hiszem, hogy ők az első számú.
Várjál, de állítólag Norvégiában nincs szabad csarnok. Azt olvastam, hogy azért nincs még döntés, mert a portugálok nem pályáztak, és Norvégiában meg keresik a szabad csarnokot, mi pedig Tatabányával pályáztunk, és gondolom nehezen akarja rámondani az igent az EHF, hogy két magyar selejtező legyen, de hogyha nem lesz több normális pályázó, akkor kénytelenek lesznek ezt is nekünk adni. Ami nem lenne baj.
Igen, hát ez tök igen. Jó, hogy ez egy ilyen szegény ország, ez a Norvégia, hogy képtelenek egy csarnokot találni.
Hát nem foglaltak, ami nekik van, azok nem ugye foglaltak, tehát, hogy ott van valami esemény, úgy értem, hogy nem tudják szabaddá tenni erre az időre.
Igen, hát, de függetlenül ettől azt gondolom, hogy ebben a hármasban stílusokat is összevetve a norvégok előnyben vannak velünk szemben biztos. A portugálok a szemben nem biztos, de ez tényleg egy olyan csoport, amiben bármi megtörténhet. Még azért egy mondatra térjünk vissza szerintem erre az EB-re, mert azt azért érdemes kiemelni, hogy ugyan új dolgok nem történtek az erőviszonyokban, talán annyi, hogy a magyarok egy kicsit feljebb kúsztak a ranglistán, de viszont úgy érzem, hogy a svéd-dán-francia trió még talán egy kicsivel még jobban elrugaszkodott a többiektől, mint korábban. Tehát ez a három csapat, azt hiszem, hogy most egészen kiemelkedik a mezőnyből, viszont az alattuk levő következő 10 azok közül bárki odaérhet, mint hogy az osztrákok odaértek, vagy odaérhettek volna, vagy a magyarok, igen, vagy igen, a szlovénok. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog a magyarok számára, mert reálisan mondjuk meg tudunk célozni egy elődöntőt akár valamelyik világban.
Hát most is reális volt.
Sorsolásunk
most akkor. Most voltunk messze tőle.
Hát azért messze voltunk, őszintén szólva, mert a német mérkőzésen semmi esélyünk nem volt. És azért az döntötte el ezt az elődöntőt, hogy a németeket nem tudtuk.
De az osztrákon verni. Volt, és igen, és akkor is meg kellett volna verni a németet, igazad van. Jó, de nem összességében azért mégsem voltunk messze, hát ha most Guillaume Gilles tartja a szavát, voltunk, és nem vesztek annyit tipmixen, és tényleg B csapatot hiányzott, akkor simán megverjük a franciákat, de a svédek is agyonverték.
Egyébként csak még befejezésről mondok azért 2-3 mondatot, mert és ezt nem csak a franciáktól hallottam, hanem más külföldiektől is, hogy igazából azon a mérkőzésen, a magyar-francián a mieinkből hiányzott az a fajta elvadultság,
igen,
hogy úgy mondjam,
igen,
amivel
igen,
egy ilyen meccset meg lehet nyerni. Tehát mi szerettünk volna nyerni, de hogyha mi ott neki megyünk azoknak a franciáknak, ahol élet-halál címen, akkor...
Hát ez csak, igen, megnyugtatott minket az izlandi győzelem, hogy a harmadik hely az tuti.
Nem tudom, mi nyugtatott meg minket, nem voltunk abban az állapotban.
Ebbe igazad van.
Hogy lelkileg azt a meccset megnyerjük. Tehát ott egy olyan fajta győzni akarás kellett volna, egy olyan fajta megvadultság, ami hiányzott sajnos belőlünk, és anélkül még egy ilyen takaréklángon menő franciát
ebben sem tudom megverni.
Úgyhogy talán ez a következő lépés, amit megtehet a magyar válogatott, hogyha igazán nagyon eredményt akar elérni, akkor hisz magába azokon a meccseken is, és és habzó szájjal megy ki azokra a meccsre is, amikor jobbak az ellenfelek.
Hát akkor ez így van. Akkor lehet, tök jó végszó. Mindjárt...
Hogy még egy lépést előre.
Így van, mindjárt.
De már ennek is persze nagyon örülünk.
Abszolút, mert azért tényleg nagyon, nagyon klassz ez az ötödik hely, meg az egész teljesítmény klassz, volt persze egy-két gyengébb, stb., de hogy összességében az így ránézünk, az egész évre nem azt az őrült hullámvasutat láttuk, amihez oly sokszor hozzá szoktunk. És...
Igen, egyébként viccesen azt beszéltük ott az EB után, hogy ugye a magyar női válogatott tulajdonképpen Afrika bajnok, mert minden afrikai csapat, aki elénk kerül, azokat megverjük.
Ja,
egy-két plusz eredménnyel. A férfiak viszont a Balkán bajnokai, mert az összes jugoszlávot, aki elénk került, azt megvertük, ami egyébként
nagy dolog,
egy nagy szó.
Így van.
De tényleg úgy jött ki, hogy az Izland kivételével tulajdonképpen, akiket meg tudtunk verni, a volt Jugoszlávia ellen voltunk eredményesek. És azért ez abban a szempontból érdemes elgondolkodni is a viccen túl, hogy azért ezek a stílusok jobban fekszenek
hát nekünk. Ez teljesen egyértelmű.
Mint a német, vagy a francia, vagy adott esetben játszottunk volna a svéd dánnal valakivel. Úgyhogy ezek azért olyan tanulságok, amik érdemes mögé nézni az eredményeinknek, mikor majd elemzik a szakmai stáb vezetői.
Így van, de hát sok idő nincs, mert hamarosan jön a két olimpiai selejtező, a nőknek is és a férfiaknak is, ugye ahogy beszéltük, a fiúknál még nincs helyszín, napokon belül állítólag lesz, és akkor már ezt is tudni fogjuk. Eddig tartott a mai kézi vezérlés, sziasztok, köszi, hogy hallgatotok minket, és a jövő héten akkor már helyszín tudatában beszélgetünk majd erről is, meg az egyebekről is.
A műsor a Béton partnere.